Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap hagyományosan Biblia vasárnap egyházunk rendje szerint ilyenkor adományainkkal is a Biblia terjesztését fogjuk majd segíteni, és az ige hirdetésben is különösen is hálát adunk Istennek ezért az ajándékáért, hogy nem hagyott minket árván a magunk bölcsességére hagyva, hanem adott nekünk Bibliát, a régi szenteknek a feljegyzéseit, okulásunkra, segítségünkre. Ez a mai történet különösen is alkalmas arra, hogy hálát adjunk Isten igéért, hiszen itt egy igehallgató nőről van szó, akit példaként állít elénk, Jézus és a Szentírás, és rácsodálkozhatunk arra, ahogy Jézus bánt a nőkkel, és amilyen fontosnak tartotta, hogy az ige mindenkihez eljusson. Ez az első, amiért adjunk hálát, és amit köszönjük meg, és amit helyezzen az ige a szívünkre, hogy Jézus akarata az, hogy mindenki élhessen az igével. Nem is gondoljuk, nem is érezzük már, hogy milyen nagy jelentőségi volt ez az ő korában, hogy engedte Máriát, hogy odaüljön a lábához, és hallgassa az ő szavát. És ugyan őket is éppen úgy tanította, és éppen úgy befogadta a tanítványai közé, mint a férfiakat. Abban a korban olyan tanításokat olvasunk a felmaradt írások szerint a rabbiktól, mint például az egyik azt írja, hogy inkább égjenek el a Tóra szavai, de asszonnyal ne közöljék azokat. Tehát jobb lenne, hogyha elégetnék a Bibliát, mint hogy egy nő belenézzen, vagy egyáltalán megismerje. Nem oda való. Vagy egy másik helyen, aki lányának tanítja a Tórát, léhaságra tanítja őt. És az asszonyok, hogyha elmentek a zsinagógába, nem is nagyon várták el tőlük, de azért persze elmehettek, de egy erre a célra felállított rács mögött kellett, hogy legyenek, és onnan hallgatózhattak, ha már olyan kíváncsiak. Hát egy ilyen korban találkozunk Jézussal, aki biztatja a nőket, hogy hallgassák ők is az ő szavát, hogy üljenek oda ők is bátran az ő lábához, hogy tanuljanak ők is. És ezzel azt mondja, hogy mindenkinek szól az Isten igéje. És mindenki számára kell, hogy hirdessék a tanítványok is, és nem lehet senkit se kirekeszteni, kizárni belőle. Sem műveltségi hiányok nem akadályozhatják azt, hogy meghallják, hogy megértsék, hogy eljusson hozzájuk az evangélium sem, nem, vagy faj, vagy bármilyen megkülönböztetés, mind idegen a kereszténységtől, mert idegen Jézus Krisztustól. Jó ezt újra és újra megtanulnunk, és újra rácsodálkoznunk, és újra hálásnak lennünk ezért, hogy ilyen, ami megváltunk, és ilyen, ami vallásunk, mindenkihez szól, megkülönböztetés nélkül, és azt akarja, hogy hallják, hogy értsék, hogy épüljenek belőle. A történet szó szerinti értelme még arra is figyelmeztet bennünket, hogy van fontosabb is, mint egy lakoma, mint egy vendéglátás. Ezt a háziasszonyok igazán megértik, Mártának a szorgoskodását és aggodalmát, amikor egy vendégsereg érkezik a házhoz, Jézus tanítványaival jött bizonyára, akkor illik kitenni magunkért, és nem csak egy levest adni, meg buktát, mint ahogy, vagy palacsintát, mint ahogy tegnap kapták a gyerekek, hanem akkor egy kicsit méltóképpen, vagy komolyabban rákészülni erre. több fogással, elegánsabb terítéssel és a háznak a kitakarításával, hogy így fogadjuk az ilyen illusztris vendéget, egy ilyen világhírű tanítót, amilyen Jézus is volt már abban az időben. Nem maradhat szégyenbe ez a család, és a háziasszony különösképpen nem. Érthető az izgalma, a sürgölődése, a forgolódása, és ebben a helyzetben mondja el Jézus ezt a kis intelmet, ami olyan kedvesen szól Mártának, kétszer is a kereszt nevén szólítva, nem elítélve, megértve őt, de azt mondja, hogy figyelj, van azért fontosabb dolog is, mint az evés. És elég lett volna egy fogás is. Szó szerint ezt jelenti a jézusi intelem, hogy egy a szükséges dolog, kevés dologra van szükség. Nem kell azt gondolni, hogy ez mind szükséges, amit itt te feltáltál. Nagyon szép és kedves az igyekezeted, és hálás is vagyok érte, de kevésre van szükség az embernek. Nem olyan sok mindenre. Egy is elég lett volna. Szó szerint talán ezt jelenti a tanítás itt, hogy egy tál étel is elég vasárnap délbe az ebédre a családnak. Nem kell nagyobb felhajtást csinálni, mert van fontosabb ennél. A vasárnap fontosabb az, hogy az Isten igéjére készüljünk, az Isten igéjét hallgassuk meg. Most tudom, hogy ilyen hónap első vasárnapján, főleg márciusban sokan a vásárt azt egy fontos dolognak tartják, és kilátogatnak ilyenkor, és néha el is hanyagolják az Isten tiszteletet, úgyhogy külön örülök, hogy itt az elég sokan vagyunk ezen a vasárnapon is, mert fontosabb az ige hallgatása minden másnál. Ez a vasárnap üzenete, és különösen is a Biblia vasárnap üzenete a mai napon is. Mert az Isten igéje az nagy ajándéka a kereszténységnek, és ma különösen is emlékezzünk meg erről. Szeretettel ajánlom a Reformátusok lapját, annak az első oldalán Steinbach József dunántúli püspöknek van egy írása a Bibliáról, bemutatja, újra a szívünkre helyezi a Biblia, mint ihletett könyv, akik az írói a saját személyes életüket fordítják le és írják meg, az ő tapasztalataikat, az ő látásukat, ahogy értelmezték az életük eseményeit, meg a látott eseményeket, amik körülvették őket, mint egy ihletett módon. És egy ihlető könyv is, ahogy írja, akik olvassák, azok átéreznek ebből valamit, és a saját életükre is le tudják fordítani. És van a Bibliának egy értelme, egy közepe, Jézus Krisztus, az evangélium, ami így teszi érthetővé és értelmezhetővé a Szentírásnak a nehezen érthető részeit is. Ez a tanítás újra és újra jó, ha elhangzik Biblia vasárnapon, és hálát adunk ezért az ajándékért, hogy hozzánk szól, hogy mindenkihez szól, hogy mindennél fontosabb, hogy ezzel éljünk. Azonban ez a történet mélyebben is érthető, és ez a Bibliának a titka és csodája, hogyha valaki elkezd felette meditálni, elcsöndesedik, átengedi magán a szavakat, akkor egyre mélyebb zúgásúak lesznek, egyre több értelművé válnak, és egyre nagyobb és nagyobb segítséget jelentenek a hétköznapi életünkben és a problémáink megválaszolásában. Mit látunk még mélyebben ebből a történetből, azon kívül, hogy azt mondja, hogy egy fogás is elég vasárnap délbe az ebédhez? Azt látjuk benne, hogy a Biblia nem szépíti a valóságot. Ebben az elbeszélésben is szíven üt bennünket Mártának a kérdése, nem törődsz azzal, hogy egyedül maradtam a szolgálatban? És ezt olvastuk a 31. Zsoltárban is, a mai vasárnap Zsoltárában, a mai vasárnap az esztomihi vasárnap a régi liturgikus rend szerint, légy erős kősziklám, ennek a sornak a latin fordításából az első két szó. És ebben is hallottuk az igét, hogy azt gondoltam, hogy nem törődsz velem. Azt gondoltam már, hogy elhagytál engem, amikor az ostromolt városban voltam, de aztán megértettem, hogy ez nem így van. És olyan sokszor visszatér ez a fölkiáltás, hogy Uram, nem törődsz velünk. Egyedül maradtunk. Kendőzetlenül elénk tárja a Biblia is az emberi életnek ezt a nehéz, ezt a legnehezebb kérdését. Hogy sokszor kerülünk ilyen mélypontra az életünk során, amikor minden sötétbe borul körülöttünk, és bezárul fölöttünk még a menny is, és azt kezdjük érezni, hogy egyedül maradtunk. Félelmetes, a legfélelmetesebb helyzet ez, és jó a Bibliát ilyenkor is olvasni, és magunkra ismerni a Biblia alakjaiban, hogy ők is éreztek így. Nem mi vagyunk az elsők, akik ezt átélik. Márta is érezte ezt, hogy Jézus, nem törődsz azzal, hogy mi van velem. Hát nézd, mennyi gondom van. Itt rohangálok, és aggódom, és idegeskedem, és lenne segítségem, de azt meg téged hallgat, és te nem küldöd el, hogy csinálj azt, ami a nőknek a dolga ilyenkor. Mintha nem törődnél velem, nem értesz meg. Lehet ilyen érzésünk. Szabad így éreznünk. És szabad Jézushoz fordulnunk ilyenkor, és panaszkodnunk neki. Ez a első, amit a Bibliáról még mélyebben megérthetünk, hogy mi nem a Biblia. Tehát nem a világ, a valóság szépítésének a könyve, nem az illúzióknak a könyve, nem a meséknek a könyve, hanem a valóságos életnek a könyve. Olyan szereplői vannak, mint amilyenek mi is vagyunk. Aztán érdekes a történetből megértenünk, hogy Jézus nem tesz igazságot ebben a vitában. Nem akarja megdorgálni Máriát, és nem is nagyon akarja Mártát sem rendre utasítani, és nem mondja meg az embereknek, a szereplőknek, a történet szereplőinek, hogy mi tegyenek és hogyan tegyenek, pedig ezt várnák tőle. És sokszor mi is ezt várjuk Jézustól, hogy mondd hát neki, hogy tegye meg ezt. Hát miért nem mondod meg neki? Miért nem mondod meg nekem akár? De leginkább neki mond persze meg. Az még jobb lenne, ha ő megváltozna, és ha ő másmilyen lenne. És Jézus nem mondja meg. A Biblia nem mondja meg. Nem mondja meg, hogy éppen neked mit kéne tenned. Hogy mi lenne neked a jó, hogy mi lenne neked az utad, hogy milyen hivatást válasszál, hogy milyen férjet vagy feleséget válasszál, hogy éppen most hogyan döntsél ebben a nehéz kérdésben, nem mondja meg. Jézus nem arra jött, hogy elmondja neked, hogy melyik a legszerencsésebb választás egy ilyen kényes szituációban. Pedig ezt várnánk tőle, sokan ezt szeretnék, hogy ilyen tanácsadó legyen, és a legszerencsésebb utat jelölje ki számunkra, hiszen ő meg tudná tenni, és mégsem teszi meg. Azt mondja, hogy neked kéne választanod. Neked kell kiválasztanod a helyes utat, a helyes döntést, az szerint persze, amilyennek engem megismertél. Az szerint, ahogy az életnek a lényegét megértetted. Hogyha felfedezted, hogy mi az az egy szükséges dolog, akkor annak fényében már te magad is el tudod dönteni. Olyan szép mondat ez a Bibliában, egyszer Jézus a tanítványoknak mondja, hogy ítéljétek meg ti magatok. Most már eljuthatnátok ide, hogy ítéljétek meg magatok. Ne kérdezgessetek engem mindenre. Hiszen az mindenkinek az élete egy külön világ, egy külön történet. Persze, mindenkinek megvan a maga jó útja, nem mindegy, hogy hogyan fog dönteni, de ezt te is meg tudod tenni. Én segítek benne, megismersz engem, és meg fogod tudni ítélni te magad is ettől kezdve, hogy vajon mi lenne számodra a leghelyesebb. És elmondja azt is, hogyha magunkra is hagy minket azért a döntéseink felelősségével, de elmondja azért azt is ez a történet, hogy hogyan tudsz választani jól. Mi a jó választásnak a menetrendje, a módja? Azt mondja, hogy keresd meg, hogy mire van igazán szükséged. Azt mondja, egy a szükséges dolog. Kevés dologra van szükséged. Először is keresd meg, hogy mire van, mi az a kevés, amire tényleg szükséged van. Nagy figyelmeztetése ez számunkra, mert azt gondoljuk, hogy amire igényünk van, arra szükségünk is van. Ez az embernek a nagy csalódása, és így csapnak be bennünket a világnak az emberei. Hogy igényt támasztanak valamire, és bemagyarázzák, hogy arra szükséged is van. Pedig ez egyáltalán nem így van. Ez egészen két különböző dolog. Lehet, hogy lenne igény sok mindenre, de nincs rá szükség. Nincs rá szüksége. Azt mondja, Jézus kevés dologra van szükség. Sokkal több igénye van az embernek, mint amennyire szüksége lenne. És ezt jó, ha felfedezzük magunkban, és vizsgáljuk ezt. Ez egy fontos tanítás ebben a történetben. Vizsgáld meg, hogy mire van tényleg szüksége. És különböztesd meg az igényeidtől. És vedd észre, hogy mire nincs valójában szükséged, mire nem lenne szükséged. És azt is jó, ha az eszedbe vésed, hogy kevés dologra van szükséged igazán. Azt mondja Jézus. Ha megvizsgálod, amennyiről gondolod, hogy mennyi szükséged van rá, ki fog derülni, hogy ebből csak nagyon kevésre van szükség. Nem csak a vasárnapi ebédnél lenne sokkal kevesebbre szükségünk, de az életünk minden területén így van ez. És minden területére érvényes ez a tanítás. És meg kell vizsgálnunk, és megvizsgálhatjuk, ha dönteni, jól akarunk dönteni, ha helyesen akarunk dönteni, hogy valójában mire lenne nekünk szükségünk. Hogyan tudjuk megvizsgálni ezt? Azt mondja, hogy a legjobb, ha arra gondolsz, hogy mi az, ami elveszik, mi az, ami elveszendő ebben az életben, és mi az, ami megmarad. Hát azt mondja, hogy minden, olyan sok minden el fog veszni. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ez hát a vizsgálatnak egy jó alapja. Mi az, amit nem vehetnek el tőle? Félelmetes persze a háttér, mert azt sugallja és arra utal Jézus, hogy egyszer mindent elvesznek tőlünk. Egy ilyen életünk van, amit el fogunk veszíteni. Ami minden el fog múlni belőle, és mindenről ki fog derülni, hogy hiába aggódtunk és fáradoztunk miatta, mert elveszítettük. Egy költözködésnél, egy nyugdíjba menetelnél ez különösen is élesen fölvetődik, hogy mennyi mindent el kell veszíteni az embernek, mennyi mindent összegyűjtött az élete során, amire most már nincs hely, hogyha egy kisebb lakásba költözik, és bizonyára szüksége sincs rá. Mennyi minden fölöslegessé válik egy súlyos betegség idején, amikor az embernek átértékelődik mindene, átgondol mindent, hogy vajon mi az, amit igazán meg tudna tartani, és mi az, ami fontos volt a múltban, mi az, ami megmaradt belőle, és mennyi minden eltűnik, homályba vész, már nem is emlékszünk rá. Pedig akkor milyen aggodalom töltött el minket miatta. Jézus azt mondja, hogy gondolj erre, sose felejtsd el, hogy egy ilyen életed van, amelyet el fogsz veszíteni, elvétetik tőled. Minden elvétetik tőled egyszer, de mégsem minden. És ez az evangélium, ez az örömhír, hogy nem minden vétetik el. Tehát van olyan dolog, amit nem fogsz elveszíteni, és akkor arra kéne törekedned, arra az egyre, amelyik megmarad számodra. És ezért, az egyért lenne érdemes aggódni, ami megmarad, amit nem veszíthetsz el. Még azok is átélték ezt, és megértettek ebből valamit, akik nem hittek az evangéliumnak. A diktatúra éveiben sokan ismételgették Szabó Lőrincnek egy versét, aminek az a címe, hogy az egy álmai, és ebből hadd idézzek egy verszakot, amely akkor sokak számára vigasztalást jelentett. Rejtőz mélyre, magadba. Ott még rémlik valami elhagyott, nagy és szabad álom, ahogy anyánk a végtelen tenger emlékként könnyeink s vérünk savában megjelen. Ott a mélyben, magadban, mondja a költő, ott rejlik valami a végtelenségből, egy nagy és szabad álom, úgy, ahogy a tenger is bennünk rejtőzik, a könnyeink és a vérünk sójában. Itt van a lélek mélyén valami. Még ő is érzett ebből az egyből. Ebből, ami maradandóból, ebből az örökből, amire érdemes időt fordítani, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes aggódni, hogy ez az egy a léleknek a titka, szépsége, értéke, kincse, hogy ez maradjon meg, hogy ez ragyogjon szebben, hogy ez épüljön. Erre érdemes időt szánni. Ezért érdemes aggódnunk. Ezt mondja Jézus. Ezt mondja, hogy figyelj, sok mindenért aggódsz. Pedig az mind el fog múlni, de Mária a jó részt választotta, amiért érdemes aggódni. A léleknek az egészségéért, a léleknek a felemelkedéséért, a léleknek a szépségéért, annak a ragyogásáért. Ezért érdemes aggódnia az embernek. Erre törekedjetek hát, hogy hogyan tudtok a lélekért aggódni, hogyan tudjátok azt a legjobban ápolni és gondozni. Hát úgy, hogyha elengeditek a többit, hogyha nem a többért aggódtok, nem a sokért, a mulandóért. Tegnap volt egy gyermeknap itt a gyülekezetünkben, Surányi Zoltán, a szabadkai lelkésznő férje, aki kiképezte magát, ilyen pedagógussá, élménypedagógussá, ő volt a segítőnk, és 100 gyermek jött össze, leginkább Kismolassól, de voltak a környező gyülekezetekből is egy páran, és a gimnázium területén különféle játékok voltak, különféle állomások, ahová csoportosan érkeztek a gyerekek, mi is megnéztünk néhányat ezek közül. Az egyik állomás, ez például olyan volt, hogy egy színes kerek abroszt kellett körbefogni a gyerekeknek, ilyen szivárvány színű cikkekből állt, és az volt a feladat, hogy egy labdát középen kellett tartani az abrosz közepén 5 másodpercig. És amikor ott mi is figyeltük őket, hát elég nehéz volt ez a dolog, mert amikor megemelte az egyik az abrosz egyik felét, akkor a labda elgurult, akkor a másik is fölemelte, a harmadik, negyedik is húzta körbe-körbe, a 7-8-10 fős csapatok próbálták egyensúlyozni a labdát, de hát nem nagyon sikerült, az úgy körbe-körbe forgott, még jó, hogy le nem esett. Néha le is esett a nagy abroszról. És amikor a maguktól nem jöttek rá, de szép lett volna, ha rájönnek, az utasításra leengedték a kezüket mindannyian, akkor csodája a labda középre gurult be. És ott maradt szépen, 5 másodpercig, meg tovább is. És hát ez volt a tanítás is hozzá, mert nem csak játék volt, hanem a tanítás volt a fontos benne, hogy ezt az élményt, ezt át tudják fordítani a léleknek a nyelvére, és hát értsük ezt mi is így, noha nem próbáljuk ki, de elképzelni el tudjuk, de ez nem az igazi persze, kipróbálni lenne az igazi, és akkor megmaradna bennünk jobban, és ha elmegyünk innen, akkor se felejtenénk el azonnal, hogy bizony, ha elengedjük a dolgokat, ha nem feszítgetjük, és nem figyelünk sok felé, hogy jaj, most hogyan tartsuk egyensúlyba az életünket, hanem elengedjük a kezünket, akkor középre begurul a labda, akkor ott megmarad nyugodtan. Akkor nem kell ügyeskednünk, nem kell feszítenünk, nem kell aggódnunk semmiért, akkor ott megmarad. Hát ilyen ez, amit Jézus mond, hogy ha sokféle miért aggódsz, akkor el fog gurulni az élet, és nem tudsz koncentrálni arra az egyre, ami igazán fontos. Akkor a közepe valahogy üres sem marad, pedig oda kéne az energiákat csoportosítani. Arra lenne érdemes, azzal lenne érdemes foglalkoznod. Aztán volt még egy játék, amelyik különösen érdekes volt, két nagy fa közé hosszan ki volt feszítve erősen egy heveder, ilyen hegymászók szoktak ilyenen gyakorlatozni állítólag, és 1 méter magasan volt a földtől, és a gyerekeknek azon kellett végigmenni ezen a hevederen. Hát persze úgy tudtak végigmenni, hogy két oldalt volt egy-egy segítő, akiben kapaszkodhattak, támaszkodhattak rájuk, de még úgy sem volt könnyű azért a lábukat egymás után tenni. És hát az volt az utasítás, a segítség, hogy nézd a kötélnek a végét. Arra nézd, ahova el akarsz jutni. Ne a lábadat nézd, hogy hova tedd a lábadat, mert akkor könnyen félrelépsz és lecsúszol. De hogyha előre nézel, majd a lába tudja, hogy hova kell menni, hova kell lépnie, és akkor végig tudsz menni viszonylag gyorsan és könnyen ezen a pályán. Hát igen, amikor az egyre figyelsz, a célra figyelsz, hogy mi az életednek a célja, hogy hova akarsz eljutni, akkor biztonságosan tudsz haladni. De hogyha a lábadra figyelsz, hogyha a körülményekre figyelsz, hogyha mindig másra figyelsz, és össze-vissza csapong a figyelmed, akkor könnyen félrelépsz, és könnyen leesel erről a keskeny útról. Aztán volt egy olyan része, ami még érdekesebb volt, hogy be is kötötték aztán a szemét a gyereknek, és úgy kellett mennie, és akkor meg ez volt a nagy tanulság ebben, hogy ha nem is látod a segítőket, de tudod, hogy ott vannak, és érzed a jelenlétüket, rájuk tudsz támaszkodni. És ha szép nyugodtan, egyenesen mész, akkor talán még könnyebben végigérsz, mint amikor nyitva volt a szemed, és csak rettegtél, hogy jaj, mikor fogsz leesni erről a keskeny útról, erről a hevederről. Talán ez még fontosabb tanítás, hogy mi az, amire figyelned kell, mi az, amit meg kell tanulnod, mi az az egy szükséges, amit meg kéne találnod. Hát ez a bizalom, hogy van neked segítőd. Még ha nem is látod, akkor is tudod, hogy van valaki, aki segít téged, hogy ne épp se jobbra, se balra, hogy ne zuhanj le. Melletted áll. És amikor visszanézel majd az út végén, akkor még inkább fogod ezt látni, hogy tényleg így volt. Hogy tényleg nem egyedül kellett végigmenned ezen az úton, és bízhattál benne, és támaszkodhattál rá. Ez az egy szükséges. Ez a bizalom, hogy melletted áll Jézus Krisztus, aki megígérte ezt neked, és nem fog egyedül hagyni, még ha úgy is érzed, hogy nem törődsz vele, nem törődsz azzal, amit bevagyod, de nagyon is törődök. De éppen ez a szép, hogy neked kell választanod, a jobb részt választanod, hogy engem választanod, de én itt vagyok, választhatsz engem. Ez a Bibliának a fő üzenete. Választhatod Jézust. A jobb részt, a jót. Mert ő itt van, melletted van. És az egy szükséges, amire igazán szükséged van, az már a tiéd. Adjunk hálát Istennek ezért, újra és újra. Amen.